Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 14. epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jól könyvet, elmondjuk, mit olvas és mit ne olvas. Tippeket adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. A mai adásban annak járok utána, hogy milyen a jó gyerekkönyv, és hogyan lehet a legkisebbeket olvasó felnőtté nevelni. Na és arra is kitérünk szakértő vendégemmel, hogy mi a baj a Bogyó és Babócával. Majd Tokár Tamás műsorvezető árulja el, hogy mi élete könyve, végül pedig én ajánlok egy újabb letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, néhány szó a műsor szponzorairól.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt.
Ahogy az előbb már elmondtam, a mai adásban a gyerekkönyvek nyomába eredünk vendégemmel. Milyen a jó gyerekkönyv? Hány évesen kell a kicsik kezébe adni a könyvet? És hogyan nevelhetjük a mai generációt olvasásra? Tippek, trükkök és használható ötletek a következő 20 percben vendégemmel, aki a Magyar Gyerekkönyv Fórum elnöke és irodalmár Szekeres Nikoletta. Két fontos témakör van és két életkor van, amiről szeretnék beszélni. Az egyik ez a nagyon picike kor, a kezdetek, a másik pedig az úgymond problémás korszak, ami nagy a 9 éves kisiskolás kor, legalábbis én így látom. Felmérések szerint ugyanis nagyjából ekkor nagyon sokan megutálják az olvasást, onnantól könyörögni kell nekik, hogy könyvet vegyenek a kezükbe. Mikor, mit lehet tenni, és hogyan kell elkezdeni? Szerintem kezdjük a legkisebbekkel. Mi pontosan az a kor, amikor elkezdhetjük a picik olvasásra nevelését, na és hogyan?
Nyilván erre a vicces válaszom az, hogy akár már a hasban, tehát amikor valaki állapotos és van arra affinitása, hogy olvasson, akkor ezt nyugodtan tegye meg. A zenehallgatással kapcsolatban már számos ilyen kutatást olvashattunk szintén. Szerintem ugyanúgy működhet ez az olvasással is, akár a belső csenddel és a befele figyeléssel, hiszen az olvasás azért erősen kötődik egy ilyen állapot. Én azt gondolom, hogy tényleg 0 éves kortól nyugodtan el lehet kezdeni olvasni. Itt van egy nagyon fontos momentum, amit gyakran elfelejtenek, azt hiszem a szülők is, mint akik próbálnak iszonyúan felelősek lenni és mindent megtenni azért, hogy a legjobbat válasszák a gyereküknek. Nem mondanám semmiképpen sem azt, hogy mindegy, hogy mit olvasunk, de a valóság referencialitás mondjuk az első másfél évben nem a legfontosabb szempont, tehát itt a hangzósságra kell igazán azt hiszem koncentrálni, olyan audiovizuális ingerekre, amik akár külön audio és külön vizuális ingereket adni a gyereknek, amennyit elbír. Gondoljunk egy vörös versre, egy bóbitára, ott sem a valóság referencialitás az, ami megfog minket, hanem nyilván a rím, a ritmus, ezek mind a beszéd tanulás, a beszédkészség javulása, és aztán majd a szövegértéshez való talán-talán könnyebb utat is biztosíthatják. Garancia nincsen semmire. Tehát én annak a híve vagyok, hogy 0 éves kortól és bátran a mondókáktól a kis verseken át, akár olyan underground, számomra például nagy kedvenc Tamkó Sirató Károlyig, ugye itt a Bőröndödön és ilyesmi még az én gyerekkoromból biztos, de talán a tiédből is rémlik. Igen. Tehát szerintem nyugodtan lehet ezeket is olvasni a gyerekeknek, de tényleg erre tipikusan ma már számtalan ilyen mondókás kötet van, ahogy egyébként 10-20 évvel ezelőtt is volt. Ezek azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon erős a magyar piac is.
Talán még az is fontos lehet, mielőtt a gyermek nem tud olvasni, hogy ne csak mondókákat mondjunk nekik, és olvassunk fel nekik, de majd mindjárt erről is hosszabban beszélünk, hanem hogy a könyvvel, mint könyvtárgyal megismertessük a kisgyerekeket. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen tapasztalat?
Persze, iszonyúan fontos, hogy egy könyvtárgy hogyan néz ki, ezért is hívjuk így egyre többször, akár a szakirodalomban is, de örömmel hallom, hogy ez úgy látszik, hogy tényleg átmegy a köznyelvbe is lassan ez a kifejezés. A magyar könyvek alapvetően nem erősek vizualitásban, illetve nem voltak erősek vizualitásban, egyre jobb azért a helyzet, mert mi nagyon szövegközpontúak vagyunk. Az irodalmunk is erősen szövegközpontú. Mi külföldön számos felnőtt könyv illusztrált könyvként jön ki, nálunk nem annyira. Persze, hogy nagyon fontos, hiszen a képi narratívitás az, ami ma felöleli a kultúránknak a iszonyú nagy százalékát, illetve, ami még izgalmasabb talán, hogy a képi narratívitás beszüremkedik ugye a szövegbe is, és a szöveg is, a felnőtt irodalom is például, amit azért remélhetőleg majd az új generációk is fognak olvasni, egy érdekes másfajta olvasatot, vagy újfajta mediális környezetet hoznak létre. És szerintem nem ördögtől való ám a vizualitás, a képmutogatás, mint 17. századi tradícióra, ha visszagondolunk, és még nyilván még messzebb mehetünk, tehát nem kell tőle megijedni. Az, hogy ezek a rajzok adott esetben modernek, vagy kicsit groteszknek hatnak, mert sokszor hallom ezt a visszajelzést, hogy a felnőttek megijednek attól, hogy úristen, de hogy illusztrálták ezt a könyvet. Ez maximum értékítélet lehet, de nem biztos, hogy ilyen alapon érdemes a gyerekeknek választani könyvet. Nyilván persze nagyon kicsiknek, az ember tartózkodik a súlyosan abszurd, vagy nagyon ijesztő rajzoktól, de a gyerek úgyis ki fogja választani, hogy mit bír és mit nem.
Azért nagyon sok szülő szenved szerintem attól, hogy okostelefon, televízió, internet, ömlik ránk az info, meg a kép, ha már vizualitás. Maradjunk a piciknél. Van valamilyen tapasztalat, hogy milyennek az egészséges mértéke, vagy nyilván az olvasás tükrében és a könyvek tükrében?
Szerintem nincsen egészséges mértéke, tehát nem szeretnék pessimista lenni, de mert alapvetően eléggé optimista típus vagyok, de szerintem, hogyha hagyjuk a gyerekeknek, hogy csinálják annyit, amennyit, akkor annyit fogják csinálni, amennyit. Iszonyan addiktív. Hát nézzük magunkra, hogy folyamatosan mi is a Facebookot nyomkodjuk, meg a Messengert, meg a nem tudom, különböző közösségi oldalakon mondjuk meg a véleményünket, és tulajdonképpen azt én nem gondolom, hogy ott éljük az életünket, de kvázi nagyon erősen belépett az auránkba, és hát nyilván egy gyerek nem fogja tudni meghatározni azt, hogy neki mennyi elég, és mennyi jó, és igenis elveszi az olvasástól a kedvüket, elveszi a kinti játéktól, megváltoztatja a gyerekek fejlődését, és ráadásul szövegértéssel kapcsolatos kutatásokban is bizonyítják, hogy azért az állandó tabletnézés, stb. Tehát tényleg csak a közhelyeket tudom sorolni, egyszerűen bizonyos készségeket visszavet. Az egy másik dolog, hogy milyen készségeket fejleszt ez. Ezt sem igazán látjuk még, de amiket elvesz, az ahhoz az iskola rendszerhez való alkalmazkodáshoz, vagy tehát az abban való viszonylagos túlélésben nem segít egyelőre, az látható. Én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű nevelési elvet lehet itt alkalmazni, nem. Mondani kell nemet, és együtt olvasni. A közös olvasás az, ami szerintem a kicsikkel elindíthat egy olyan folyamatot, ami úgy lesz családi program, hogy az legalább tud olyan izgalmassá válni, mint mondjuk egy tablettezés, vagy egy mesenézés. De nagyon sok szülő értető okokból, mert fáradtak, mert kihasználtak, és mert egyszerűen ott van a könnyebb út, a könnyebb eszköz. Sok esetben láthatjuk, azt választják, hogy fáradtak, akkor a gyerek kezébe adják a tabletet, hogy nézd meg egy mesét. Nyilván nem gondolnánk, hogy ettől baja lesz. Nem lehet tudni tényleg, hogy ez milyen problémákat okoz a későbbiekben.
Meg hát elképesztő módon azzal fejlődhet a fantáziájuk, hogyha mesét hallgatnak, ugye főleg mondjuk a szülőtől, ahol van egy erős kötődés, és nem egy készen kapott mesét néznek már a tableten.
Hát meg bocsánat, még egy gondolat ehhez, hogy ott van például a Morris Sendaknak az Ahol a vadak várnak című könyve, ami, ha jól emlékszem, 67-ben jött ki eredetileg. Ezt a Kolibri kiadó most adta ki egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt itthon, mert nem mert a magyar piacra egyrészt megjelenni egy ilyen könyvvel. Itt egy nagyon érdekes helyzet van, egy kisfiú vadul, és akkor az ő kis agresszióját dolgozza föl ez a mese. Egyrészt van egy szövegi narratíva, ami ilyen egy-két soros szövegeket látunk, és marha nagy képek, elég szép képek, azt kell, hogy mondjam. Ezek nagyon híres képek, mert ebből lett is film aztán, ami viszont bejött Magyarországra, és a képek neki is van egy sajátos narratívája, és ez a kettő időnként finoman eltér egymástól, ne úgy képzeljük persze, hogy egy másik történet mesélődik el, de akár mesélhetünk belőle egy másik történetet, és talán, amit mondtál, hogy a kreativitás ezeknek a könyveknek az egyik legnagyobb erénye, és a legizgalmasabb része, hogy egyszerre játszhatunk a szöveggel és a képpel, és írhatunk akár közösen egy másik történetet majd belőle. Bár a gyerekek monotonitás igénye iszonyú nagy, ezért ismét lődésszerűen szeretik ugyanazt hallani, és ugye ismerjük ezt a vicces jelentet, hogy úristen, apa, anya, máshogy olvastad, elrontottál egy betűt, vagy egy szót benne, de ettől függetlenül játékként is lehet ezeket a könyveket használni.
Hogyha egy szülő bemegy egy könyvesboltba, hát egészen elképesztő könyvtenger van ott előtte. Hogyan tudja a szülő azt, hogy melyik az a könyv, ami mondjuk jó lehet az ő kis csemetéjének?
Hát sehogy, de természetesen ez nem így van, de a alapvetően azt gondolom, hogy aki nem foglalkozott irodalommal vagy könyvekkel, azoknak marha nehéz a helyzetük tényleg. Tehát, ahogy leírod ezt a szituációt, hogy ott állsz az X könyvesboltban, és folyik rád a tömény, uh-huh. mert hogy egyébként annak ellenére ez egy fontos dolog szerintem, hogy okay, tablet, film, minden itten elvezet minket az irodalomtól, ami egyáltalán nem igaz, mert Fűfa Virág könyvet ír. A gyerekkönyvpiac virágzik, ezt azért el lehet mondani. Az a könyvpiacon belül az a szegmens, amely elég szépen lépeget fölfele. Tehát az emberek a gyereküknek még mindig vesznek könyvet. Hogyan lehet választani? Én azt gondolom, hogy egyrészt érdemes követni a kiadók honlapjait. Onnan nagyon-nagyon jó kis gyűjteményeket lehet találni, nagyon jó besorolásokat, kategorizálásokat, életkor szerint, tematika szerint, még van, amelyik kiadó ízlés szerint is segít egy kicsit eligazodni, és ami még mondjuk ott, ha már a HB elnökeként ülök itt, ugye az év gyerekkönyve díj, ami évente kiosztásra kerül, szerintem az egy elég nagy segítség, és most már, mivel a Bookline is beszállt ebbe a díjkiosztásba, ezért ők fel is címkézték a könyveket, eddig is föl voltak címkézve, de nyilván az, hogy bekerül mondjuk a Bookline reklám felületére ez az egész év gyerekkönyve díj kategorizálás, illetve bekerül a shortlistes könyvek, az is egy nagy segítség, és ott is megtalálsz többféle korosztályt, illetve megtalálsz egyéb tematikák szerint díjat adó kis kupacokat, és azon belül díjazott könyveket, illetve shortlisteseket. A másik, amit tudok ajánlani, a Gyerekirodalmi Intézet, ők pedig évente 25 könyvet választanak ki magyart, és 25 külföldit, ami dettó egy nagyon jó és alkalmas lista arra, hogy eligazodjál ebben a hatalmas masszában.
Csak hogy pontos legyen, Hubbit mondtál, de hogy tisztázzuk, az a Magyar Gyerekkönyv Fórumnak a rövidítése.
Igen, ez a Hungarian Board on Books for Young People, ami az IB, International Board on Books for Young People-nek a magyar szervezet, ez egy nemzetközi szervezet.
Nagyon sok kisgyerekes szülőnél látom a Bogyó és Babóca köteteket, ugye erre már mesebirodalom és minden egyéb épült, viszont nagyon sok kritikával illetik. Végre itt ül velem szemben egy szakember, aki el tudja mondani, hogy mi a baj a Bogyó és Babócával. Anélkül, hogy bárkit megbántanánk, akár a szerzőt, akár azokat, akik ezt veszik a gyerekeknek, de hát ez a podcast is arról szól, hogy segítsünk a szülőknek. Tehát mi a baj a Bogyó és Babócával?
Hát kérdés az, hogy baj van-e a Bogyó és Babócával, mert én azt gondolom, hogy tényleg nagy a piac, széles a piac, sok mindent elbír a hátán, tehát nem hiszem, hogy ilyen szempontból baj van a Bogyó és Babócával, mert amikor a Bogyó és Babóca színre került, úgymond, akkor azért nagyon egyedi volt a maga nemében, akkor elképesztően rossz állapotban volt a magyar könyvpiac, főleg a gyerekkönyvpiac, nagyon-nagyon szegényes és nagyon-nagyon tré kivitelű könyvek áradtak be hozzánk, az viszont iszonyatos mennyiségben, és igenis Bartos Erikának a könyvei, az, hogy ő a minden napokat írja le, és ezzel segíti azokat a szülőket, mert igenis vannak olyan szülők, akik képtelenek mesélni a gyereküknek. Ezzel azért egy nagyon nagy hiányra tapintott rá. Ráadásul a gyerekek tényleg szeretik a saját kis napjukat bizonyos kor fölött, mondjuk 3 éves kortól, agyon ismételgetni és megnézni, mi történt velük. Szerintem ezt az Erika csodálatosan csinálja. Ami a probléma, és nyilván ami elkezdett talán a szakmának egyre inkább szemet szúrni, hogy akkor ezt hogyan kezeljük minőségirodalomként, milyen minőségű irodalomként. Nyilván ezek a figurák kiverik a biztosítékot sokaknál, sematikus, egyszerű figurák. Tényleg a probléma az, hogy valószínűleg iszonyan elárasztotta maga a könyv a könyvpiacot, és sokan csak ezt vásárolták, ettől egy mantraszerű lett, a szülők kikészültek, most már legalább 2-3 ilyen paródiát ismerhetünk az internetről, ahol apukák kiborulnak, és vagy átírják a szöveget, vagy egyszerűen csak eszészerűen kifakadnak. Ez is teljesen érthető. És nyilván a szakma kiborulása is érthető, bár én azt gondolom, hogy megtámadni valakit így, akkor abban az esetben van ennek értelme, hogyha mindent megteszünk azért, hogy minden mást is felmutassunk emellett, és megmutassunk az embereknek. Ez már a piacnak, a könyvkereskedéseknek a felelőssége, hogy ők csak ezt engedik be, vagy beengednek mást is. Beengednek-e olyan minőséget, amit ne adj Isten szakma számon kér. Azt azért mindannyian tudjuk, hogy a populáris és a művészi munka irodalomban, zenében, bármiben mindig is eltérő olvasói hálót fog maga után vonzani. A populárist és a kevésbé bonyolultat mindig többen fogják szeretni, mint a művészit és a bonyolultat.
Hasznos tippként eszembe jut még például az, hogy esetleg ki lehet használni a szabad perceket. Tehát tényleg, ahogy telnek az évek, azt látom, hogy gyerekek is elképesztően elfoglaltak, ki lehet használni ezeket a közösen töltött reggeli, vagy közösen töltött ébredéses időket is akár olvasásra, na de akkor itt van megint a szülő szerepe, hogy mi fontos tipp még, mi fontos tanácsként. Gyanítom például az, hogy olvassunk mi is felnőttként, szülőként, és ezt lássa a gyerek egy mintaként.
Hát igen, én is azt gondolom, hogy elég viccesen hangzik, amikor számos ismerősöm, vagy akár a médiában mindenféle megszólalást hallunk, hogy nem olvasnak a gyerekek, és akkor pontosan látom azt, hogy mennyit olvasnak a felnőttek, hát hogyan várhatjuk el a gyerekektől, hogyha mi nem olvasunk. Eszembe jutottak most ilyen kis trükkök, hogy mi például néha csináljuk azt, hogyha van valami kötelező olvasmány, ami pontosan tudom, hogy mondjuk borzolja a szegény gyereknek a karján a szört, és megőrült tőle, mert már én is nehezen olvastam el 30 évvel ezelőtt, akkor együtt felolvassuk ebédnél. Segítek neki olvasni. Az enyém 18, de még most is segítek neki bizonyos könyveket olvasni, mert azt gondolom, hogy tényleg annyira megváltozott a nyelvi kultúránk, hogy nem, még egy Tóth Benedek Holtversenyt befalt 2 évvel ezelőtt, és azóta az a kedvenc könyve. Addig nyilvánvalóan egy Kandid, bár hősiesen elolvasta, de nem értette, hogy ez miért jó, és akkor kellett róla sokat beszélgetni, tehát, és ez a nagy gyerek, de mondjuk vannak a kicsik, ugyanez a probléma megvan, egy Egri Csillagok, nem biztos, hogy átmegy ma már, pedig annak jó a sztória, az izgalmas, nem mondhatjuk, hogy nem. Ami érdekes, hogy a Pál utcai fiúk például átmegy, ez csak egy ilyen felkapott példa, tehát azt lehet, hogy érdemes megnézni, összehasonlítani ezeket a könyveket, hogy miért mennek át, de tehát visszatérve a kérdésre, szerintem ezek a trükkök és praktikák, vagy akár újságot olvassunk előttük, mert azért mégiscsak van még egy HVG, egy életési irodalom, ez azt sorolhatnám, tehát én nem hiszem, hogy ne tehetnénk meg azt, hogy mi is a telefon helyett ezt válasszuk időnként. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a minta nem elég, az iskola felelőssége óriási, a pedagógusok felelőssége óriási.
Térjünk át akkor erre a korosztályra, ha már főleg a kötelező irodalom szóba került, hogy nagyjából a felmérések szerint, tehát ilyen 9 éves kor környékén történik az, hogy már annyi inger éri őket, hogy szépen elveszítjük az alsó tagozatos gyermekeket. Hogyan lehet mondjuk akkor tehát segíteni, ha valamelyik hallgatónak 8-9-10 éves gyermeke van?
Leginkább meg kell támadni az iskolát ilyen különböző ötletekkel, és segíteni bejutni, mert ugye ebben az életkorban már az iskolában töltik a legnagyobb idejüket. Erre a legextrémebb példám az, hogy sokat szeretek menni ilyen cigány hátrányos helyzetű falvakba, és mert ott az annyira durva terep, hogy igazán láthatod azt, hogy mi az, ami esetleg akár egy könnyebb terepen máshogy működik, segíthet, de mi az, ami meg mindenhol segít egyformán. És amikor elvittünk kortárs irodalmat bizonyos iskolákba, akkor utána az történt, hogy a tanárok elkezdték használni, negyedikeseknél, harmadikosoknál, ott már korábban elveszed az olvasót, mert hogy nincs olvasód, sosem volt olvasód mondjuk egy ilyen faluban, mert hogy a szülők mondjuk analfabéták, és nem olvasnak otthon. És hát elég izgalmas, hogy nagyon működik náluk a kortárs irodalom. Tehát szerintem be kell vinni a suliba a könyvet, ez az egyik alapvetés, és ez nem azt jelenti, hogy vegyük ki a kötelező irodalmat és a régi irodalmat, ez nem az én szakterületem, nem az én dolgom, nyilván megvan benne a saját véleményem, de vigyük be a kortárs irodalmat, mert talán ezt megteheti, becsukja az ajtót, és megteszi. A szülők pedig szépen vegyék a könyveket, és tényleg én azt gondolom, hogy erre lehet időt szánni, hogy bizonyos könyveket dolgozzanak fel együtt egy 9 évesnek, egy 10 évesnek. Rengeteg szuper jó kiskamaszoknak szóló kalandos könyv van, de vannak súlyosabb témájú könyvek is. Vannak, amik azokat a gyerekeket támadják meg, akik inkább a vizualitás felé hajlanak, nehezen olvasnak. Nyugodtan elő lehet venni egy Ropi naplóját, semmi ciki nincsen ebben, hogy milyen furcsa textúrával rendelkező könyvekkel játszunk, de ott van a Lakatos Istvánnak a Teslája, ami teljesen őrült könyv, és nagyon tetszik a gyerekeknek, mert viszont nagyon humoros pont ennek a korosztálynak. Tehát én azt gondolom, hogy csak vinni kell nekik adni, és tényleg velük akár. Tehát én nagyon sokat olvastam is, és olvasok is együtt a gyerekkel, az enyém sem olvas könnyen például. Tehát ez már mindennapi probléma, hogy egy kicsit diszesek a gyerekek.
Említettük a felolvasás fontosságát, és te is mondod, hogy még a fiadnak akár 18 évesen is segítesz, hogy lehet, hogy sok szülő azt gondolja, hogy ha már tud a gyerek olvasni, akkor innentől már olvasson ő egyedül, nem? És hogy közben meg nem biztos, hogy el lehet engedni a kezüket, és tényleg segíteni kell nekik.
Hát igen, meg el lehet engedni annak a kezét, akinek el lehet engedni, de nem mindegyik egyforma, főleg a fiúk, az egy egészen más csapat, mint a lányok, tehát amit mondtál, ez az alsós korosztály, tényleg az meg mindannyian tudjuk, hogy 5-től, ami meg a felsőnek az első éve, onnantól tényleg hopp, kicsit így elvesztjük őket. Nagyon jó, amikor a tanár beviszi és erről beszél például a gyerekekkel. Nem muszáj irodalomórára beiktatni ezeket, hogyha valaki úgy érzi, hogy szentül ragaszkodik a NAT-hoz és a nem tudom milyen kerettantervhez, hanem akkor vigye be osztályfőnöki órára, vigye be történelem órára, vigye be majd később filozófia órára.
Az még esetleg tipp lehet, hogy nyilván könyvtárba iratkozzunk be, meg írassunk be a gyereket, tudja, mi az a könyvtár, mert van egy olyan félelem, hogy a mai gyerekek már nem is biztos, hogy tudják, hogy mi az, de hogy akár lehet akkor egy saját otthoni kis könyvtárat kialakítani.
Hát szerintem a gyerekszoba, meg az ilyen kiskamasz, meg aztán a nagykamasz szoba, az egy iszonyú jó dolog, hogyha valaki megteheti, hogy lehet a gyereknek külön szobája, mert azért nyilván ez mindenhol nem adott, de egy nem külön szobában is valóban ki lehet alakítani, és én azt gondolom, hogy nagyon jól megfér a büdös zoknik és a plakátok mellett, meg a könyvzenei őrjöngéssel össze lehet ezt kapcsolni, és tényleg vannak vagánykönyvek, tehát szerintem ne féljünk vagánykönyvekhez nyúlni. Nálunk otthon például a háromból a két nagyobb az már írogatja a verseit, a dalszámait. Hát ez egy alapvető kor, nem? Szerintem a te polcod is biztos, vagy a kis fiókod tele
napló.
Volt.
Persze.
Így van, meg a napló, és rengeteg könyv alkalmazkodik például ezekhez a formákhoz, tehát kis ilyen blokkszerű könyvek is vannak, meg naplószerű könyvek, hogyha úgy érzi a szülő, hogy ezzel jobban el lehet csípni. Nyilván közben rengeteg bénaság is van, mert sokszor a szerző nem tud olyan jól írni, és akkor az egész átlátszó lesz, és a gyerek röhögi ki maga ezt a szöveget, hogy na, kérem szépen, mi nem is így beszélünk.
Igen, de hát, elég kellemetlen.
Igen, de egyébként rossz könyvet is meg kell tanulni olvasni, azt gondolom, mert a kritikus gondolkodás, ami nem biztos, hogy napjainkban eléggé előtérbe helyeződik, pedig nagyon fontos lenne, és jó lenne ezt nem elnyomni, ha mondhatok ilyet, akkor könyvolvasás és a rossz könyvolvasása meg aztán különösen segíthet ebben.
Zárásként egy Boldizsár Ildikó idézetet találtam, ami szerintem annyira az eszenciája ennek az egésznek, és szerintem zárásként a beszélgetés végére illik. Tévedés azt hinni, hogy az olvasóvá nevelés az iskolában vagy az óvodában kezdődik. Aki mese és beszélgetés hiánnyal érkezik az óviba, abban majdnem biztosan nem olvasó gyerek, nem olvasó felnőtt lesz. Az olvasóvá nevelés első számú felelőse tehát maga a szülő. Nem akartam ezzel a szülőre kenni mindent, de azt gondolom, hogy zárásként talán ez egy jó tanács. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Tokár Tamás műsorvezető, youtuber mesél nekünk. Tomi, neked mi életed legnagyobb olvasmányélménye?
Azt mondom, hogy mi a legelső könyv, amit olvastam, és ez miért adott nekem nagyon-nagyon sokat. Ez egy picit ilyen komikus, de nekem ez egy gyermekregény, egy ifjúsági regény, Fehér Klára, Lesz nekem egy szigetem című, nem egy nehéz olvasmánya tulajdonképpen, de hogy felnőtt fejjel én, ha visszagondolok, hogy ez a könyv nekem mit adott, akkor meghatározóvá válik ez a könyv. Akkor még ezt én nem tudtam, és ezt az életem során nagyon sokszor tapasztalom, hogy én mindig picit keresem az okokat, keresem a miérteket, keresem a válaszokat a kérdésekre, hogy mi miért történt, ami nem feltétlenül jó mindig, de én ezt szeretem valahogy megtalálni mindenben a magyarázatot, és hogyha erre a könyvre visszagondolok, akkor nagyon sok mindent megmagyaráz az elmúlt életemre vonatkozóan, hogy mégis ez miért volt fontos nekem.
Fejtsd ki, légy nekem, ez izgalmas.
Ez a könyv arról szól, hogy van egy kisfiú, a Zsoli, akinek az az álma, hogy legyen egy saját szigete. De hát nyilván ez egy nagyon-nagyon távoli dolog, amit azért nem igazán lehet ezt így elérni, de hát ez nyilván jelképes történet. Neki ezért a szigetért a szülei meghatározzák, hogy miket kell megtennie. Tehát egy hétig jónak kell lennie, jól kell viselkednie ahhoz, hogy ezt a szigetet ő megkaphassa és elérhesse az álmát. És ez valahogy rám is jellemző, hogy nagyon sok olyan dolgot meg kellett tennem, jónak lenni, alázatosan dolgozni, és különböző nagyon nehéz munkák során elvégezni egy-két olyan, sőt sok olyan dolgot, ami az ember megérdemel később valamit. Lehet, hogy ez egy ilyen belső vagy tudatalatti történet, hogy én ezt pont kiskoromban többször elolvastam, és később ez így az én életemre is kivetítődött, de hogy ezt így mindig felfedezem, hogy miket kellett nekem megtennem, és miből mi alakult. Ezek a kis lépcsőfok, neki is van ugye 7 napja arra, hogy vasárnap átvehesse a szigetét, és akkor valami segíti őt, ezt a kisfiút valami hátráltatja.
De jó, milyen jó kis motivációs gyerekkönyv. Neked
abszolút.
A nagy cél, nagy állam a fókusz volt, a fókusz műsorvezetése?
A fókusz is. Uh-huh. Alapvetően nem gondolkodtam a fókuszban, hiszen ez egy inkább elérhetetlen álom volt nekem, hiszen én nagyon szerettem volna nagy tévéműsorban szerepelni, megmutatni azt, amit én úgy gondoltam, hogy bennem van, és eddig nem tudtam nagyon így kibontakozni, és amikor erre a castingra felhívtak, akkor nem is nagyon hittem el azt, hogy én erre alkalmas vagyok. Szeretnék olyan jó lenni egyszer, alkalmas legyek arra, amiért megkerestek.
Mikor van időd neked olvasni?
Biztos, mint nagyon sokan mondták már neked, hogy nincs időm olvasni, és hogy nagyon nehéz. Valóban van olyan, amikor az embernek szerintem nincs ideje olvasni. Én nagyon sokat olvasok híreket. Nekem az olvasásomnak a nagy részét hírek teszik ki reggel este. Fontos, hogy képben legyek, és nem a munkám miatt, hanem alapvetően fontos, hogy a hétköznapi tájékozottságom az meglegyen, hogy tudjak hozzászólni témákhoz, megismerjem a világot, amiben most élünk, persze nyilván fontos a múlt, fontos minden, ami ezelőtt volt, de hogy annál fontosabb szerintem kevés dolog van, mint amiben élsz, és azt megismerd, azt lásd, ahhoz alkalmazkodva próbálj meg te is élni a mindennapokat. Egyébként pedig én nagyon szeretem az életrajzi könyveket. Én kevésbé, nem azt mondom, hogy nem szeretem a regényeket és a kitalált, meg az ilyen fikciókat, de hogy én szomjazom azokra a történetekre, ami szintén ilyen motivációs jellegű életrajzi könyv, igaz történet, amiből tényleg egy embernek a sorsán keresztül ismered meg, tanulod meg azt, hogy mennyire fontos elérni ezt, mikkel ment keresztül, és nagyon sok ilyen ismert ember óriási sztori mögött borzalmasan nehéz évek, akár tragédiák és kőkemény munka van, amit azért jó olvasni, hogy ezért lehet tenni így.
És mi volt a legjobb ilyen önéletrajzi könyv, ami eszedbe jut?
Amit legutóbb olvastam, az a Neil Armstrongnak a könyve, aki ugye az első ember, aki a Holdra lépett, és hát ő is nagyon szépen elmeséli azt, hogy hogyan jutott el odáig, és nem csak szakmailag, hanem nyilván inkább, sőt, kevésbé szakmai ez a könyv, inkább a saját magánéletén keresztül, a barátain, családján keresztül, hogy hogyan élte meg ezt az egészen hosszú időszakot, amíg ő berepülő pilótából eljutott odáig, hogy fölmehessen az első meghódított égi testre. És ez egy roppant érdekes dolog, hogy nagyon-nagyon nehéz élete volt ennek az embernek, ugye a gyermeke elvesztése, rengeteg kudarc, és hogy mégis el tudott jutni odáig, és ő lett az első ember. Úgyhogy ezek nekem nagyon motiválnak, és nagyon sok erőt ad, és valahogy így is szeretem olvasni, hogy ez igaz, megtörtént, mégis könyv. Én nagyon-nagyon-nagyon sokat merítek ezekből egyébként.
Nem csak hogy két könyvcímet, hanem egy kis motivációs beszélgetést is, és egy motivációs gondolatokat is kaptunk tőled. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm.
Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ha már a fiatalabbaknak szóló olvasmányokról beszélgettünk, akkor az utóbbi évek egyik kedvenc ifjúsági regényét hoztam nektek, ez pedig Krisztel Dabos a Tél jegyesei című regénye, ami egy tetralógia, vagyis egy négy részes sorozat első része. Ugyan még csak az elsőt olvastam, a második várat magára, de addig is elmesélem, miért imádtam az elsőt, és miért olvasom el idén biztosan a folytatását. Korábban annyira lelkes voltam a regényt illetően, hogy egyenesen a Harry Potterhez hasonlítottam. Engem ugyanis utoljára a Harry Potter rántott be annyira, mint most a kortárs francia írónő regénye. Hogy a hasonlatom mennyire túlzó, azt mindenki döntse el maga. A történet szerint a világ darabokra szakadt, és ezeken az úgynevezett földszilánkokon élnek az emberek. Főhősünk Ophélie animál lakik, ahol a tárgyaknak lelkük van, és az ott élők különös adottságaik révén kommunikálni is tudnak velük. Ophélie-nek is elég hozzáérnie egy tárgyhoz, és olvasni tud bennük. Tulajdonképpen így látja a múltat, a tárgy eredetét és történetét. A tipikus könyvmoly ábrázatú kicsit antihős főszereplőnk emellett azért is különleges, mert képes a tükrökön keresztül közlekedni. Habár ő baromi jól eleldegélne a szeretett tárgyaival animán, hamar arcul csapja a konfliktus, családja döntése értelmében ugyanis férjhez kell mennie, méghozzá egy totál antipatikus alakhoz, Thornhoz, és újdonsült vőlegénye oldalán azonnal el is kell hagynia otthonát, hogy a világ egy másik pontjára, a sarkra költözzön. Na ott aztán semmi sem az, aminek látszik, és az emberek is sokkal gonoszabbak, mint animán. Innen indulnak a kalandok, Ophélie ugyanis egy öröklődési vita, egy hatalmi harc kellős közepén találja magát, ahol valamiért még rá is vadásznak. A Tél jegyesei egy fantasy, egy olyan világról szóló mese, amit ha megismersz és a részévé válsz, mindent tudni akarsz róla. Ráadásul már a második része is olvasható magyarul, így akiket igazán beszippant, azonnal folytathatják is. Tehát még egyszer, Krisztel Dabos, a Tél jegyesei. Olvassátok el! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re szabadoságival!
A következő részben annak járok utána egy közösségi média szakértővel, hogy kell-e egy írónak az online jelenlét. Érdemes-e például az Instagramon kommunikálniuk az olvasóikkal, és ha igen, azt hogyan csinálják? Kutatást készítettünk, megnéztük a nemzetközi példákat is. Aztán Winkler Robi árulja el, hogy melyik élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 14. epizódja. Ha tetszett, kövesd a műsort a podcast lejátszódon és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Én Szabados Ági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok, egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.